Folyt köv. Volt egyszer egy népszabadság.
Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.
Jó estét kívánok itt az esti órán és a szombat reggeli ismétlésben is. A folytkövöt hallják a mikrofonnál Rab László, aki most Kelen Károly nélkül ülök itt a stúdióban. Nem kell kétségbe esni, Karcsit megtaláljuk a világ valamely érdekes pontján. A mai közel egy órában jelentős utazásokat fogunk képzeletben lebonyolítani, telefonon fogunk találkozni mindenféle vendégünkkel. Az embergyűlöletről és a koronavírusról lesz szó, és a Brüsszel-Ditró-Shanghai-Budapest vonalon fogunk utazni. Nagyon bízom benne, hogy Brüsszelbe kiküldött jelentős erőink már készen állnak. Karcsi, ott vagy?
Igen, itt vagyok. Jó estét kívánok mindenkinek.
Szervusz.
Szeretettel küldöm az üdvözletemet a hallgatóknak is, és tényleg hát éves látogatásomat a családomnál megtettem Brüsszelbe, és meg is próbáltam egy picit föltérképezni, hogy milyen itt a helyzet.
Ebben a gonosz Brüsszelben, amelyik ugye mindig gyarmattá akarja tenni szegény kis hazánkat, miket látsz és mit tapasztalsz? Milyen élményeid vannak?
Nagyon-nagyon jó, hogy tegnap érkeztem, de ma szolgálatba kellett tennem magam, mert hiányzott egy kísérő tanára az iskolába az unokámnál, aki 8 éves, és akkor engem találtak meg, én nem tudok franciául, de ez nem zavart senkit sem. Kérték, hogy vigyázzak, hogy amikor átmegyünk a villamoshoz, akkor mind a 21 gyerek meglegyen. Én voltam hátul, vigyáztam, bekötöttem a cipőjüket, és elkísértem őket, végignéztem, hogy mit csinálnak. Ez egy alternatív iskola ugyan, de ugye állami támogatással működik. Annyit lehet róla tudni, hogy ez nagyjából olyan, mintha Zuglóban lenne, és ez egy belga iskola, de a külföldiek nagyon szeretik, a Bori osztályában a kisebbség a belga, talán 5 vagy 6 belga gyerek van, különben meg francia, spanyol, magyar, lengyel, amerikai, olasz, ezekre biztosan emlékszem, nem tudom, hogy még milyen van, ja, van egy afrikai kislány is, az biztos, és ez hihetetlen kedves közösséget alkotnak. Azt te tudod, hogy nekem az a mániám, hogy az iskola az egy borzalmas dolog, rettenetes, nem lehet túlélni, csak enyhíteni lehet a gyerekek szomorúságán. Ha valaki nem hiszi nekem, akkor próbáljunk találni egy magyar regényt, vagy akár egy külföldit is, ami az iskolát normálisnak ábrázolja, csak az iskola határól, a légyről, mint a állokra, de ha pár utcai fiúkra gondol valaki, akkor is tudhatja, hogy Rász tanárul a világ legkedvesebb tanára, és milyen gonosz módon akarja beszüntetni a civil szervezetet, amit itt egylet néven alapítanak a gyerek.
Mi a helyzet a koronavírussal? Látsz-e az újságokban híreket? Eljutnak-e hozzád erről információk?
Azt tudni lehet, hogy Belgiumban van egy koronavírusos beteg. Ő nyilatkozott is az újságoknak, úgy hívják, hogy Philippe Szaubri.
És azon a repülőgépen utazott, ahol a magyarok is voltak, ha jól emlékszem.
Igen, nem? Igen, 90 jöttek haza, de csak ő nála volt egyedül, ugye, aki megérkezik, annak csinálnak rögtön egy tesztet, és hogyha tünetmentes is, tehát ha negatív lesz a teszt, akkor is bent tartják, de ő nála pozitív volt. Ő el is mesélte, hogy nagyon furcsa volt neki, mert ott nyugodtan vállalkozott a többiekkel, amikor odajöttek hozzá, rögtön külön vitték, és mondták neki, hogy nincsenek jó híreik, mert ő neki ott van a koronavírus a szervezetében.
És akkor őt karanténba zárták?
Hát a többit is karanténba zárták, csak őt külön egyedül van egy szobában, tehát őt gyógyítják, amennyire lehet ezt. 54 éves férfi, tehát ő éppen még a veszélyeztetett korosztály alatt van, mert azért azt lehet tudni, hogy a koronavírus azokat veszélyezteti elsősorban, akik az immunrendszer egy gyöngébb, ami vagy valami betegségtől van, vagy pedig 60 év fölötti az illető, azok, akik igazán veszélyeztetve vannak arra, hogy meg is fognak halni. ettől, mert azért ez nem egy nagy, hogy halálos betegség, hát 2% alatt van a halálozási arány, ami persze rettenetesen sok, de ebből azt következik, hogy 98% meggyógyul, ő is nagyon reménykedik ebből. Ami érdekes az, hogy az ottani László kórházban, Szám PR nevezetű kórházban van egy szobában, és az ápolónők meg az orvosok, akik belépnek hozzá, azok szkafanderbe eldobható, egyszer használatos, teljes testfelületüket védő ruhában vannak, mint a Vírus című filmben úgy lehet elképzelni őket. Ennek megfelelően mi ez nagyon megterhelő, nem is kell 8 órát dolgozni, hanem 2 keresek, tehát 6 óra a munkaidejük, akik őt kezelik, és ő egyedül beteg, és bár maga az egészségügyi miniszter is beszélgetett vele, megkérdezte, hogy hogy van.
Látsz-e az utcán...
Beteg, egy híres beteg.
Látsz-e az utcán maszkot az emberek arcán?
Nem. Nem, sem a repülőgépen. A repülőgépen egy utason láttam maszkot a Ferihegyen, azért néhányan maszkban mászkálnak, de nem nagyon sokan, és az utcán meg egyáltalán nincs, és itt sem voltak, és én eltűnszentettem a szégyen szemre, és nem rezdült senki ezen a ma délelőtti, pedig egy csomó tanár volt ott rajtunk ki.
Na most ugye...
Tehát ilyen értelemben nincsen.
Ha azt kérdezem, hogy mi van az újságokban, az hiába kérdezem, mert mondod, hogy nem beszélsz franciául, de hát azért látod, hogy az újságok címlapjain mi van, nem? Tehát a kioszkokat csak megnézed.
Megnézem, és hát persze állandóan foglalkoznak vele. Ez a Szobri úr, ez elég nagy sztár itt, bár ő elmondta, hogy nagyon szeretne gyorsan megjönni és visszamenni, mert a felesége Wuhanban van, és találkozni szeretne vele.
Ja, hogy a felesége ott marad?
Hogy azért itt pánik nincsen, de vigyáznak, és ugye a szokásos intézkedések vannak a gyerekekkel, és állandóan megmosattuk a kezüket, és nem is tudom, almát kaptak, azt szerintem nem kellett volna, de látjuk, nincsenek pánikban, mert simán oda mentek, és egymás kezébe adogatták az almákat.
Meddig leszel ott?
Jövő héten már jövök. Tudod, nincs több idő, tehát kedden van a bridge, szerdán utazom, kedden megérkezem, hogy lehessen.
Jó.
Na, úgyhogy köszönöm szépen a hívást. Szerintem ennyit lehet elmondani róla, hogy pánik nincsen, de nagyon komolyan veszik itt is.
Érezd jól magad, és vigyázz magadra, meg a gyerekekre. Szervusz, köszönjük szépen. Jövő héten várunk.
Viszontlátás.
Kedves hallgatóink, Ellen Károlyt hallották, aki Brüsszelből jelentkezett. Ilyen mozgékony lett a Folytköv hirtelen. Most elugrunk az erdélyi Gyergyóditróba. Bizonyára hallottak arról a furcsa esetről, amikor két sri lankai pékmestert elmartak ebből az 5000 lakosú település pékségéből, lett belőle jó nagy botrány. Próbáljunk egy kicsit közelebb menni a történethez. Ha minden igaz, akkor Parászka Borókával fogunk erről beszélgetni. Haló!
Itt vagyok.
Szervusz, Boróka, köszöntelek szeretettel.
Jó estét!
Hát ez egy eléggé furcsa történet volt, mert hát itt Magyarországon annyit láttunk belőle, hogy megjelenik két külföldi munkás, a helybéliek fölháborodnak, és a tulajdonos meg a polgármester összehívnak egy fórumot, ami, ha jól emlékszem, szombaton volt, és hitet tett az alkalmazottai mellett, tehát nem, azt mondta, hogy nem fogja elbocsátani. Hol jár most ez a történet?
Hát most mindenki bekeményített, a pékség valóban ragaszkodik ahhoz, hogy ez a két ember alkalmazásban maradjon, de hát nem is tehet nagyon mást, mert hogyha elbocsát, ahhoz, hogy elbocsássák, felbontsák az érvényes munkaszerződésüket, alapos és legális indok kell hozzá. Na most az, hogy valakinek milyen a származása, a bőrszíne, ez nem elfogadható érv. Nota bene, Romániában ez az átlagos európai államoknál is kényesebb kérdés, hiszen itt él egy 1.200.000-es kisebbségi közösség. A magyar, akik gyakran panaszkodnak arról joggal, hogy hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon, és megkülönböztetik őket. Na most egy magyar cég, egy erdélyi magyar cég, ha ilyen követne, hát abból egy munkajogi ügy is lenne, és hát precedenst is teremtene, úgyhogy a cég ezt nem teheti. A laposok és tiltakozók, hát az elmúlt egy héten, lassan egy hete volt ez a bizonyos lakossági fórum, ők megpróbálják áthangolni, az most már nyilvánvaló vált mindenki számára, hogy itt arra való hivatkozással, hogy a két vendégmunkás migráns nem fognak elérni általuk kívánt változást, úgyhogy most egyre többet hallani arról, hogy itt nem is az alkalmazás, az idegenek alkalmazásával, hanem a munkakörülményekkel van baj. És áthangolódik most az ugolódás, közben pedig vizsgálódik a diszkrimináció ellenes hatóság, a helyi rendőrség, mert megfenyegették a vállalkozót, ezeket a vendégmunkásokat, azokat, akik kiadták a lakásokat a bérletben a vendégmunkásoknak, hogy több rendbeli kihágás, illetve hát feltételezett bűncselekmény történt. Ha jól tudom, 17 ember ellen indult eljárás.
Ez kemény.
Na, hát ez mérnek, igen.
Na most ugye itt éppen az a probléma, hogy mikor a bevándorlók elleni passzaré elkezdődött évekkel ezelőtt Magyarországon, akkor mindig azt mondták, hogy azért nem jó, ha idejönnek az idegenek, mert nem akarnak beilleszkedni a mi kultúránkba, nem akarnak elmenni dolgozni, ezért kell bezárni előttük a határokat. Na most itt ugye két olyan munkásról volt szó, aki éppen azt akarja csinálni, hogy hozzá akar simulni a helybéli kultúrához, el akar menni dolgozni, és élni akar. Tehát semmi különöset nem akar csinálni, és már ezzel is gond volt.
Az a nagyon fontos különbség, hogy ezek az emberek nem menekültként érkeztek az országba, hanem érvényes munkaszerződéssel, munkaerő toborzó cég, közvetítő cégen keresztül.
Tehát ugyan, akkor nem is migránsok.
Hát még az sem lehet mondani. Ki a migráns? Valóban. De hát igen, az a dráma van, hogy Romániában és Magyarországhoz hasonlóan égető a munkaerő hiány. Tehát milliók hagyták el, és százezrek az elmúlt években, és százezrek hagyták el néhány hónap alatt az országot. Úgyhogy tényleg láthatóan fellendült ez a vendégmunkás piac, és nagyon sokan érkeznek Dél-Ázsiából, jellemzően Bangladesből, Indiából emberek. Erre szégyek vannak ráva, de hát nem menekültek, nem a Fekete-tengeren, vagy nem tudom, Bulgária felől érkeztek, hanem ők jönnek. Ugyanúgy, mint ahogy Ditróból is nagyon sokan elmennek Németországba dolgozni.
Na most ugye Ditró inkább közelebb van, ha jól sejtem, Csíkszeredához, mint mondjuk Marosvásárhelyhez, jól gondolom?
Hát Ditró Gyergyó-Szent Miklóshoz van közel, Gyergyó-Szent Miklós és Vásárhely között, mondjuk így.
Na most ugye az a kérdés, hogy hát ha a pékségben nem találnak elég munkást, akkor hogyan találnak az ipari üzemekben dolgozókat?
Nem találnak.
És akkor ott is vendégmunkásokat kell alkalmazni.
Abszolút. Én az építőiparban foglalkoztam nyáron. Katasztrófa helyzet van, tehát áll a román építőipar azért, mert nincs, akivel dolgoztatni, közben jönnek a befektetők. Marosvásárhelyen például a NATO nagy megrendelő, mert itt van egy nagy katonai támaszpont, sok-sok száz NATO alkalmazottnak kéne új tömbházakat építeni, és nincs, aki felépítse. Tehát egészen abszolút a helyzet.
Na most Ditrón a polgármester nagyon kulturáltan állt ehhez a témához hozzá, tehát mindenképpen azon volt, hogy meghallgassa a helyieket. Te hogy látod egyébként a magyarországi bevándorlás ellenes hangulat, mennyire játszott ebbe a történetbe bele?
Ahogy ez az egész elindult, az teljesen olyan volt, mint hogy egy rádiószpottot hallanánk a 2015-ös magyarországi menekült ellenes migráns kampány rádiószpottját. Tehát ugyanazok a szavak, ugyanazok a fordulatok, ugyanaz a hanghordozás, ugyanaz a feszültség, és a kommentáradat, és aki megnézi, visszanézheti ezt a bizonyos falügyülést. Tehát ez biztos, hogy ennek a folyamánya. Ami jó hír, hogy nagyon sokan azok közül, akik támogatták akkor ezt a kampányt, és akik mondjuk most a jelenlegi magyar kormány híveiként ismertek, azok is megrettentek. Itt most kicsiben olyan volt, mint hogy egy ilyen laboratóriumi körülmények között megnézik, hogy tényleg mi történik akkor, hogyha az emberek kaszát és kapát szabadnak, hogy megvédjék a képzelt ellenséggel szemben a nem tudom miket.
Tehát ugye ebből az lehet, hogyha legközelebb érkezik egy, mit tudom én, 2 méter magas colos figura, aki kilóg a sorból, akkor azt fogják mondani kis enyhe túlzással, hogy hát az ilyen hosszú emberek azok ne jöjjenek hozzánk dolgozni.
Hát ebből az lehet, egyébként ez a térség, egy erdői térség, viharsorokként is működik itt egy ilyen állandó roma ellenes, szintén nem függetlenül a magyarországi térségboldaltól, mert hogy ugye itt működik a Jobbik régebbi tábora. Tehát itt van egy ilyen roma, konstans roma ellenesség, és az elmúlt években is voltak összecsapások és gyűjtogatások. Erre rakódott a migráns ellenes kampány, és ebből lett egy ilyen borzasztó robbanó elegy. Én azt tippelem, hogy ha nem, már pedig fognak jönni még vendégmunkások, mert több ipartelep is van ebbe a zónában, hogyha nem a vendégmunkásokkal szemben, akkor a romákkal szemben lesznek atrocitások. Ugye az Úzvölgye az a Csíkszeredához van közel, de ugyancsak a Székelyföldhöz tartozik, ahol a tavaly a temető háború kezdődött. Ott egy román-magyar konfliktus van állandóan a levegőben. Romániában most előrehozott választások lesznek, nagyon úgy néz ki, és ilyen életben mindig felhergelődik a szöveg, és felhergelik a szöveget, úgyhogy itt a következő hónapokban, hát hogy mondjam, azt mondani, hogy vér fog folyni, az nagyon, nagyon szörnyen hangzik, és nagyon ne legyen igazam, de hogy a fogak fognak csattogni, és a körmök fognak élesedni, az egészen biztos. Tehát itt most feszültség van, és lesz, és marad.
Na most ez ugye azért is veszélyes, mert hát turisztikailag eléggé spicces környéken vagyunk, tehát ez a Ditró, valamikor régen jártam ott Maros-Hévízen, meg közel van Székelyudvarhely, sok magyar turista megy Segesvárra, tehát hogy mondjam, nem egy ilyen eldugott része Romániának és Erdélynek ez a terület.
Azért nem is... az egyik leggazdagabb székelyföldi település, tehát Szovárta, Parajd, Székelyudvarhely környéke, és utána Ditró, Szász, illetve Remete, Gergő Remete, ezek nagy községek. Igen, tehát ezek kiemelt turisztikai helyszínek. Na most azért, van ugye, ez kis Magyarország, több magyar lakóterület, magyarországi kapcsolatokkal, tehát ugyanaz a hangulat nem jobb, nem rosszabb szerintem, mint Magyarországon. De mondom, a jó hír, vagy a jó egészen biztató jelenség, hogy a külföldön élő diplóiak, azok, akik eddig támogatták a menekültelenes kampányt, azok közül is sokan megvettentek, és egészen tiszteletre méltó hang nemben szólaltak meg, és látszott, hogy elkezdődik valami ellenállás, vagy valami visszakozás, vagy tehát, hogy megijedtek az emberek, hogy mi lehet a gyűlölet. Szemük előtt történt, és megijedtek, és elkezdtek visszakozni.
Kedves hallgatóink, Parászka Borókát hallották, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársát. Boróka, nagyon szépen köszönjük, és minden jót kívánunk neked.
Én köszönöm a beszélgetést és a figyelmet, viszont hallásra.
Szia, szia. Kedves hallgatóink, a Folytkövöt hallják, jártunk Brüsszelben és Gyergyó Ditron, és hát ha minden igaz, akkor most egy kicsit messzebbre megyünk. Egy Shanghai-ban dolgozó magyar orvossal beszéltünk a délután folyamán, aki egy magánkórházban dolgozik, az ő tapasztalataira is feltétlen kíváncsiak voltunk. A felvételt délután 6 órakor készítettük, akkor Shanghai-ban éppen hajnali 1 óra volt. Závori Lászlóval beszélgettem.
Volt egyszer egy népszabadság.
Hát a mai első vendégünk a világ túlsó végén végéről fog bejelentkezni. Köszöntjük Závori Lászlót Shanghai-ból. Mondhatnám azt, hogy ihao, de hát ez most nem stimmelne, mert most épp hajnali 1 óra van.
Bizony, jó estét kívánok, Závori László vagyok.
No, hát kitisztelthetünk magában, mert egy közös ismerősünk ajánlotta, hogy hívjuk fel, mindent tudni fog, és Shanghai-ban dolgozik. Orvos?
Igen, orvos vagyok, én sürgősségi orvosként dolgozok itt Shanghai-ban, tavaly október óta, tehát eléggé friss Shanghai lakos vagyok. Azt nem garantálom, hogy mindenre tudni fogom a választ, de igyekszek majd válaszolni minden kérdésre.
És még mielőtt a koronavírusról elkezdünk beszélgetni, annyit mondjam már meg, hogy került oda?
Hát ez nagyon egyszerű történet. Én ezelőtt a munkaelőtt Angliában dolgoztam, és megtalálta egy fejvadászcég, meg feltették a kérdést, hogy van-e kedvem Shanghai-ba dolgozni, nekem pedig volt. Úgyhogy leinterjúztattak, szimpatikusak voltak nekem, ők nekik, meg én voltam szimpatikus, úgyhogy tavaly októberben kiköltöztem.
És a Angliában ugye rendben angolul kellett megszólalni, itt most kínaiul már beszél?
Hát ez remek kérdés. Én egy magánkórházban dolgozok, ez egy amerikai tulajdonú kórház, tehát a munkanyelv az hivatalosan angol, meg kínai, és ebből adódóan az összes ápoló, az összes munkatársam beszél folyékonyan angolul. Én elboldogulok a kínaival, mondjuk úgy, de a nővérek és az ápolók segítenek a fordításban, hogy felakadnék, illetve hogy túl menjen a kommunikáció, mindig van mellettem egy kínai nyelvű nővér, aki fordította, hogyha szükséges.
Na most ugye az egészségügyben dolgoznak, akkor meglehetősen tájékozottak is. Mikor értesültek először arról, hogy van ez az új vírus?
Legelőször én úgy emlékszem, hogy talán 2 hete, illetve én talán kicsit korábban, mert az angol munkahelyemről jött egy körémér az egyik mikrobiológusunktól, aki olvasta az esetismertetésekről, az első néhány esetről, amit Wuhanban találtak erről a tüdőgyulladásos vírusos megbetegedésekről, és ő küldött egy ilyen érdekesség gyanánt e-mailt a dolgozóknak, hogy ezt olvasta, és lehet, hogy ennek már később relevanciája lesz. Szerintem egyikünk se sejtette, hogy mekkora relevanciája lesz ennek később. De itt a shanghai munkám során szerintem legelőször egy olyan 2 hete került be a köztudatba, hogy egy kitörőben van ez a járvány, illetve hogy komolyabbá vált a helyzet itt Hubei tartományon belül, és mivel ugye sürgősség osztályon dolgozok, viszonylag sok olyan beteget látunk, aki akár csak azért is jön be hozzánk, hogy kivizsgáltassa magát, aggódik, ezek nem előre leegyeztetett orvos-beteg találkozások, így számítottunk rá, hogy ez ránk is hatással lesz, és több beteget fogunk ezzel kapcsolatban fogadni. Úgyhogy azt hiszem egy ilyen 2 hete, amikor igazán tudatosult így a itteni orvosokban, vagy legalábbis az én kórházamban, hogy ez hatással lesz ránk.
Na most ugye Hubei tartomány és Wuhan azért olyan nagyon nagy távolságra nincs Shanghai-tól, mert még 1000 kilométert se kell menni Kína belső vidékeire. Ez mennyiben érinti Shanghai életét? Mert egy olyan 8-9 óra alatt oda lehet autóval érni.
Bizony, ez 800 kilométerre van tőlünk Wuhan, mondhatnám, itt van a szomszédban. Statisztikailag annyira érinti Shanghai-t, hogy nálunk is van igazolt megbetegedés. egyelőre jelen adatok szerint van egy haláleset is ezzel kapcsolatban. Érinti mindenképpen a várost, ha más nem azért is, mert meghosszabbították a tavaszi fesztiválhoz köthető munkaszüneti napokat, úgyhogy most egészen hétvégéig munkaszüneti napok vannak a városban. Ebből adódóan aztán be vannak zárva az üzletek, kevesebb ember van az utcákon. Nehéz azt megítélnem, hogy ebből mennyi a munkaszüneti nap, illetve a holdúj évhez kapcsolódó ünnepek miatt távol maradó ember, és mennyire járó hozzá az, hogy az emberek tartanak a vírustól, de nem tegyanítom, hogy mindkettő közre játszik ebben.
Na most ugye Wuhanban nem rendezték meg a nagy ünneplést, és kihaltak az utcák. Shanghaiban gondolom nem ez a helyzet.
Kihaltak, nem mondanám az utcákat, de nagyon kevés ember van az utcákon. Ilyen tömeges rendezvényeket Shanghaiban sem tartottak, meg pont annak érdekében, hogy megnehezítsék a vírusnak az esetleges terjedését. És kihaltnak, nem mondanám az utcákat, nyitva van néhány üzlet, nyitva van néhány étterem, de egészen más képét mutatja a város, mint amikor élettől pezsegés teli van emberekkel és tömeggel. Ez egy ilyen több tízmilliós város tekintetében nagyon érdekes érzés úgy végigmenni például a metrón, hogy én vagyok az egyetlen ember a kocsiban.
Na most az orvos kollégák, meg akik az egészségügyben dolgoznak, ők hogyan kommentálják ezt a járványhelyzetet?
Változó. Szerintem egy előnye van, hogyha az embernek van orvosi végzettség, hogy van egy talán kis jobban rálátás van ezekre a dolgokra. Nem pánikolnak, nincsenek kétségbe, soha a kollégáim, én sem különösebben. Mindenképpen érinti a munkánkat is, mert mindenképpen érinti. Egyrészt a megváltozott munkakörülmények miatt, a megváltozott betegszám miatt. Én úgy gondolom, hogy munkám során biztonságban érzem magam, hogy megkapjuk a megfelelő védőfelszereléseket. Nem aggódok különösebben azért, hogy nekem ebből bármiféle károm származik majd egészségügyileg, mert hál' Istennek a statisztikákat elnézve. Egyelőre úgy tűnik, hogy a mostani járvány komolyan kell venni, de pánikra azért még lehet, hogy semmi ok nincsen egyelőre.
Jó. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük azt, hogy beszélhettünk magával. Most úgy búcsúzom el, hogy jó egészséget kívánok, vigyázzon magára.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettünk.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Volt egyszer egy népszabadság.
Dr. Závori Lászlót hallották Shanghaiból, aki az ottani élményeiről mesélt, és ha minden igaz, akkor itt van a telefonvonalban régi kollégám a Népszabadságtól, Krajcár Gyula, az újság egykori pekingi tudósítója, aki a legutóbbi SARS vírus járvány idején tartózkodott éppen Pekingben. Halló, szervusz Gyula!
Szia, Laci, minden igaz, itt vagyok.
Arra volnánk kíváncsiak, kedves Gyula, hogy milyen élményeket őriztél meg arról a nagy vírus járványról?
Igen, hát nem volt az olyan nagyon nagy járvány, mint ahogy gondolom a mostani se, leszámítva azokat a helyeket, ahol a központja van az egésznek. De hát a biztonsági intézkedések, az életnek a lelassítása, bizonyos területeken a szó szerint a leállítása, az lényegében akkor találták ki, akkor gyakorolták be, úgyhogy most már gördülékenyen tudták bevezetni, mert már volt tapasztalatuk.
Tehát azt mondod, hogy a kínaiak ehhez már értenek.
Hát ők általában ugye nagyon nagy tömegekkel, nagy távolságokkal, nagy mennyiségekkel kell dolgozni, tehát nyilván sok ember van, aki ért, aki nem ijed meg a milliós számoktól, tehát értenek hozzá. Másrészt meg olyan, nekem az volt a tapasztalatom, hogy a népnek a reakciója is olyan, hogyha bemondja a tévé, hogy maradjanak otthon, akkor otthon maradnak. Tehát Tehát viszonylag jól követik az újonnan kialakítandó szabályokat. Az más kérdés, hogy mennyire szükségesek ezek a szabályok, tehát hogy mennyire biztosítja a jövőt az, hogy ilyen 20 milliós városokban leáll az élet hetekre, azt nem nagyon nehéz megítélni.
Na most nem tudom, hogy tiszteletlensége olyan helyi szokásokról beszélni, amelyek hát adott esetben egy járvány elterjesztését, vagy a járvány továbbterjesztését is elősegíthetik. Van ez a köpködés például, ami Kína szerte nagy problémákat okoz. Ez mennyire valós probléma, és mi ez tulajdonképpen?
Ugye, hogyha az ember oda utazik máshonnan, annak nagy probléma, mert ugye iszonyat kellemetlen, hogy állandóan hallja, hogy valaki éppen gyűjti az anyagot, és aztán pedig azt kicsattam valahova. Igen, ilyen köpködősek, és rengeteg kampány volt már, egyébként pont a SARS idején egy viszonylag hatékonynak mondható kampány is zajlott, mert akkor nem egyszerűen csak az udvariasság, vagy udvariatlanság, vagy gusztusosság kérdése vetődött fel, hanem ugye a fertőzés veszélye is felvetődött. Ez azért egy nagyon mélyen ülő szokás. Éppen nem régen olvastam egy könyvben, valamikor a 20-as évektől az 50-es évekig egy jezsuita misszió dolgozott Kínába, és az ő leveleiket kiadták nem régen magyarul, és írja az egyik atya, hogy hát borzasztó ez, hogy a kínaiak állandóan köpködnek, folyamatosan megy ez a köpködés, és mi pedig idejöttünk Európából, és ahelyett, hogy megpróbálnánk őket leszoktatni, az atyák is rászoknak a köpködés.
Ez jó. Végül is ennek a köpködésnek mi az igazi magyarázata?
Nem, fogalmam nincs, hogy mi az igazi magyarázata. Az biztos, hogy azt ugye mondják, hogyha a szövetek tréningben vannak, akkor jól termelődik az anyag. Tehát igazából, hogyha folyamatosan köpköd az ember, akkor termelődik, tehát van mit.
De lehet, hogy a szél is hordja ezt a apró szemcsés port, ugye te Pekingben...
Peking az ugye nagyon közel van a sivataghoz, és nagy homokviharok is szoktak főleg tavasszal lenni, de nagyon benne van, tehát maga a homok benne van a levegőben, ez kétségtelen, de igazából, hogyha elmész Dél-Kínába, ott is köpködni fognak, pedig ott nincs sivatag, úgyhogy lehet
tudni?
Magyarázatokat keresni, megtalálni, és valószínű, hogy ez inkább csak ilyen kulturális szokás. Egyébként régen, mikor még én kisgyerek voltam, én emlékszem, azért itt is jobban köpködtek, mint most. Tehát...
Igen, volt az a tiltás, hogy padlóra köpni tilos, ugye, járműveken. Igen. Na most ugye Hupei tartományt, az ország középső részét látjuk a gócpontjában, Wuhan várossal, ahol 11 millióan élnek, ez ugye elképzelhetetlen számunkra.
Igen, és akkor még nem számoltuk bele a migráns munkásokat, akik még egy 3-4 millió biztos.
Tehát ugye tényleg elképesztő méretek vannak, és azt látjuk, hogy 5 nap alatt fölépítenek egy kórházat, és tényleg iszonyú precíz intézkedéseket hoznak, amiben hát aztán olvashattuk amerikai lapokban, hogy azért volt ott egy kis visszafogás, már az információk visszafogása az ünnepek előtti időszakban. Egyáltalán kulturálisan ez a Hupei tartomány, ez hogyan jellemezhető a te tapasztalataid szerint?
Tehát ugye ez a Jancénak az északi ugye Hupei azt jelenti, hogy a tótól északra, ott van egy hatalmas nagy tó, ahol mindig ilyen nagy áradások szoktak egyébként lenni, és akkor a másik oldalon pedig van a Hunan tartománya, ahonnan Mao is származik, az meg a tótól délre. Tehát ez igazából még az Észak-Kínához tartozik, Észak-Kínának a jelenleg délebbi része, tehát ez rendes Han nemzetiségű lakosság, tehát amikor a kínaiakra gondolunk, az átlag kínaiakra, na ez az.
És akkor szokták mondani, hogy nagyon sok vathúst tesznek, mert az első hírek arról szóltak, hogy a piacról terjedt el a járvány, aztán kiderült.
Igen, ez valószínű, ez hogy nem volt. Nem volt
igaz, és ugye vannak azok a kínai mondások, hogy ezek a wuhaniak mindig vathúst tesznek.
Aha, ebből hát igen.
Mi igaz?
Esznek sokat, de az igazság az, hogy már a vathúst is Kínában úgy kell elképzelni, hogy nem úgy szerzik be, hogy vadásszák, hanem a népszerű vathúsokat, a vadakat is tenyésztik.
Mm-hmm.
Tehát hatalmas nagy telepek vannak. Annak idején a SARS-nak a cél ellensége a cibet macska nevű képződmény volt. Nagy, hatalmas ilyen cibet macska tenyésztő telepek vannak, de ugyanúgy a skorpiótól a különböző kígyókig, tehát ezt nem a befogják a természetbe, hanem ezeket nagy telepeken termesztik, vagy tenyésztik. Elvileg vannak ilyen állategészségügyi vizsgálatok. Hát ugye nagy ország biztos ki tud csúszni, ez az, mint ahogy a kis országban is ki tud, de elvileg ezek egy ilyen kontroll alatt tartott folyamatok. Tehát nem nagyon hiszem én, hogy az egzotikus szokások lennének a kiváltó okai ezeknek. Ugye régen mindig mondták, mert hogy nem ezek az első ilyen influenza típusú vírusok, amik Kínából jönnek, és régen mindig mondták, hogy nagyon közel élnek az állatok és az emberek egymáshoz. De hát nálunk is régen nagyon közel éltek egymáshoz, tehát ott volt a tyúk az udvaron, ugye, meg a disznó az ólba. Tehát annál közelebb nem lehet élni. És a világ más részein is élnek ilyen közel, már mexikói parasztok is ugyanilyen közelbe élnek, onnan meg mégse jön vírus. Tehát általában ez azért nem biztos, hogy jó magyarázat.
Na most ugye te, aki a végignézted, hogy a SARS vírus hogyan tombolja ki magát, de mire számítasz most?
Hát ugye ott az volt a dolognak a megoldása, mint ami általában az influenza járványoknak a megoldása is szokott lenni, hogy elfárad szépen lassan a vírus, elér egy tetőpontot, és akkor aztán ugye elmúlik igazából.
Tehát más nem nagyon lehet vele csinálni ezek szerint. Mert ugye
hogy előbb-utóbb majd tudnak valami ellenszert kitalálni, de az nem fogja már ezt a mostani kitörést, de ezt nem fogja már érinteni. Tehát az nem egy ilyen gyors folyamat. Tehát ennek muszáj magától elmúlnia. Úgyhogy én arra számítok, hogy és el is. Tehát az ugye látszik is, hogy akkor is úgy volt, hogy a legelején az első csoportok, akik megkapták, ott nagyon magas volt a halálozási arány. Tehát itt emberek tízeiről beszélek, tehát nem nagy társadalmi csoport. Tehát az első 10-20-30 ember, akit azonosítottak, azok között nagy volt a halálozási arány, és aztán ahogy az időbe haladtunk előre, ez úgy csökkent, és ez most is látszik igazából, hogy nagyon-nagyon messze van a fertőzöttek száma és a halálos áldozatoknak a száma egymástól.
Na most ugye a magyar sajtóban megjelent ma reggel, hogy egyetlen nap alatt 3700 újabb fertőzést jelentettek Kínából, és hogy csütörtökre 560 halálos áldozata van már a járványnak. Ez ugye itthon nálunk kimondva tűnik nagyon soknak, de hát egy ilyen kínai léptékű országban 3700 fertőzés, az valószínű, hogy nem olyan
nagyszerű. És igazából még itt sem tűnik olyan soknak, hogyha tényleg nagyon belegondolunk, hogy mondjuk egy influenza járvány idején hányan szoktak megbetegedni Budapesten, vagy Magyarországon, hát nagyon sokan szoktak megbetegedni, és ugye nagyjából most úgy tűnik, ugye, hogy ugye mindig felvetődik a kérdés, hogy kik halnak meg. A SARS idején is ez volt a végül is nagyon sokan megfertőződnek, és valamennyien meghalnak. Hogy mégis kik azok, akik meghalnak. Ugye, és akkor kiderül, hogy tényleg aki az öregek között halnak meg viszonylag sokan, akiknek gyenge az immunrendszerük azok. Tehát mint az influenza járványok idején is.
Általában.
Ugye általában ugye a tüdőgyulladásba halnak meg, és most is, most már láttam is egy adatot, hogy ugye a halottak átlag életkora 55 év, és nem is túl nagy a szórás benne. Úgyhogy hát erre lehet készülni, hogy akinek egyébként is volt 2-3 cukorbeteg volt, meg még 2-3 halálos betegsége volt, annak ez egy ilyen utolsó cseppnek. Jó. Kivéve, mondom még egyszer, akik legelőször fertőzöttek meg, amikor még nagyon erős volt a vírus, tehát akkor ugye ott majdnem mindenki meghalt azok közül.
Kedves hallgatóink, Krajcár Gyulát, a Népszabadság egykori pekingi tudósítóját hallották. Köszönjük szépen, hogy a segítségünkre voltál. Minden jót neked, Gyula.
Minden jót, Laci, szia.
Szia. Világszerte 25 országban 250 fertőzöttet tartanak nyilván, ez volt a ma reggeli helyzet. A sort most Salád Gergely sinológussal folytatjuk, akivel szintén arról beszélgetünk majd, hogy a kínai kultúra mennyire tudja tolerálni az ilyen váratlan kataklizmákat. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Üdvözlöm, Gergely! Mit szól a járvány jelenlegi állásához?
Hát én aggódok, mert most már azért el kellett volna kezdeni hatnia annak a karanténnak, amit nagyjából 2 hete vezettek be. Ugye nagyjából 2 hete zárták le Wuhant, és onnantól fogva tört ki igazából a pánik, a félelem Kínában, tehát onnantól fogva mindenki óvatos, és most már ennek azért hatnia kellett volna. Szóval azt látjuk, hogy a vírus az tovább terjed, se a megbetegedettek, se a halálos áldozatoknak a száma nem csökken igazából. Nem is növekszik exponenciálisan, mint egy ilyen igazi durva filmbeli vírusként, hanem ilyen szép lineárisan emelkedik, és ez azért nem egy vidám dolog.
Hát annyit látunk, hogy a holdúj év ünnepeket elhalasztották, vagy nem tartották meg, és a nagy rendezvényeket is visszafogják, de már az is látszik, hogy itt azért majd lassan gazdasági problémák lesznek, hiszen elmúlnak az ünnepek, lassan vissza kéne menni dolgozni. Egy ekkora országban azért ez egy nagy probléma lesz, nem?
Egészen biztosan, hát már most rengeteg problémát okoz. Ugye ünnepekkor zajlik a legnagyobb fogyasztás Kínában, hódőjév idején az emberek utaznak, fogyasztanak, vacsoráznak, újra vacsoráznak, aztán megint még egyszer vacsoráznak, rokonokat látogatnak. Úgyhogy a turizmust, illetve a vendéglátóipart, meg a kapcsolódó iparágokat azért nagyon megfektette ez a vírus. Most jön a többi iparág, hogyha nem áll helyre a rendes élet. A Wuhanban nyilván nem fog, de Kínának a többi részén, és azért nagyon úgy tűnik, hogy Kínának a többi részén is elég nagy a félelem, úgyhogy nem úgy tűnik, hogy most már visszatért volna a rendes kerékvágásban az élet, pedig ennek igazából most hétfőn már meg kellett volna történni, hiszen az eredetileg tervezett szünetnek már vége volt most hétfőn.
Tehát valamilyen eredménynek most már lassan lenni kellett volna, és nem lett. Na most ugye
hát lehet, hogy az az eredmény, hogy nem mondjuk 1 millió vagy 100 000 fertőzöttről beszélünk, hanem csak 30 000-ről. Önmagában egyébként talán ez is tekintető eredmény.
Igen. Tehát Wuhant lezárták, és említette, hogy elmúltak az ünnepek. Mennyire utazósak a kínaiak? Mennyire szeretnek utazni?
Hát attól függ, hogy milyen kínaiakról van szó, mennyi pénzük van. De van Kínában egy ilyen 3-400 milliós középosztály, ami rákapott az utazásra, ők kifejezetten szeretnek utazni, meg vannak az ő alattuk lévő rétegek, akik valószínűleg szintén szeretnének utazni, de nem tehetik meg. Ők jellemzően évente egyetlen egyszer utaznak holdújévkor, és pont ez a mostani holdújévi utazásuk maradt el. Ez önmagában is egy ilyen tragédia. Itt
és
ilyen
akkor emberek... hova utaznak egyébként? Tehát családlátogatásra mennek? Vagy
családlátogatásra. Ugye egyrészt van egy olyan tömeg, a nagyjából 400 milliósra tehető azoknak a Gyuszi által is említett migráns munkásoknak a száma, akik nem ott dolgoznak, ahol igazából élnek, vagy ahol be vannak jegyezve. Tehát bemennek a nagyvárosokba, ott melóznak egész évben a gyárban, és évente egyetlen egyszer hordójékkor hazamennek, és ott látják a szüleiket, esetleg a házastársakat, vagy a gyereküket is, nagyjából 3 napra, vagy 5 napra, vagy 1 hétre egyetlen egy évben. És hát ez szerintem önmagában egy emberi tragédia, hogy több 10 vagy akár 100 millió embernek ez az évi egyetlen egy találkozás, ez elmaradt. A középosztály az máshova utazik, hát ők ide utaznak Magyarországra, persze egy kisebb részük, a nagyobb részük meg New Yorkban, meg Párizsban, meg Rómában, Tokióban, a nagy turista központokban. Ugye Kína a világ legnagyobb turista küldő állama, turista kibocsátó állama az utóbbi néhány évben, tehát a nemzetközi turizmusban a relatív többséget a kínai turisták teszik ki. Már régen lehagyták a németeket, meg az amerikaiak, az egyéb.
Na most ugye az...
kibocsátó nemzeteket.
Az is fontos, hogy a motorizáció területén is jelentős előre lépések történtek, tehát mondjuk a 30-40-50 évvel ezelőtti Kínát nézzük, akkor ilyen bicikliző embertömeget látunk, ez azért ma már nem olyan jellemző.
Talán nem is a motorizáció a legveszélyesebb, vagy a legrelevánsabb jelenleg, hanem a távolságoknak a lecsökkenése. Elsősorban Kínán belül a gyorsasút hálózat, illetve a repülőgép járatokkal bárhonnan, bárhova el lehet jutni, meg hát a nemzetközi kapcsolata is Kínának. Tehát a biciklivel nem nagyon mentek messze 40 év a kínaiak, most meg a wuhani. Ugye mielőtt lezárták volna Wuhan városát, a wuhani polgármesternek az állítása szerint, akinek azért valószínűleg nem áll érdekében, hogy eltúlozza a helyzetet, 5 millió ember hagyta el Wuhant. Tehát 5 millió ember szétspriccelt az országban, meg egy részük nem csak az országban, hanem az egész világ.
Tehát a lakosság fele elment Wuhanból?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy állandó lakosság, ami nagyjából 11 milliós, és erre, ahogy a Gyuczi is említette az imént, még rájön néhány millió, akár 5 millió, ilyen vándormunkás, aki nincs ott bejegyezve, nincs neki ott lakcímkártyája, nem jár neki ott ingyenes egészségügyi ellátást, de ott dolgozik a gyárakban, meg ő szolgálja fel az ételt az éttermekben, meg ő söpri az utcákat, egyfajta másodrendű állampolgár, és ők egyetlen egyszer hódújékkor szépen hazautazik. Most egy nagyon rossz pillanatban jött a lezárás, mert ez az 5 millió ember, ez már hazament, mire Wuhan lezárt.
Na most ugye az is egy tragikus pillanat, hogy Hongkongban felmerült, hogy zárják le a határokat. Tehát ugye Hongkong az volt a kép, amelyik visszatért Kína kebelébe, mégiscsak az ország egyik gazdasági központja. Tehát gondolom félnek attól, hogy nehogy a városállamot megszállja a vírus.
Hát ugye a SARS járvány Hongkongot annak idején nagyon súlyosan érintette, tulajdonképpen éppen Hongkongból terjedt el a világban a SARS járvány 2003-ban, tehát a hongkongiak különösen érzékenyek erre. De egyébként nyilván azért Hongkongról szólnak a hírek, mert a hongkongiak megtehetnek ilyet, meg abból nemzetközi hír lesz, hogyha a hongkongi kormányzathoz bejelenti. Az, hogy a hasonló méretű ilyen 6-8 milliós kínai városok közül ki jelent be hasonló intézkedést, és kitiltják-e a wuhaniakat, és ellenőrzik-e a város határon az embereknek a lakcímkártyáját, hogy nem véletlenül Wuhanból jöttek el, ez már nem jut el a világ sajtóhoz. Tehát itt egy ilyen jelenséget is látom, hogy Hongkongra most különösen figyelünk, különösen a tavalyi tüntetések óta, de valójában egész Kínában óriási a félelem mindenkitől, aki Wuhanból jött, Kínán kívül meg óriási a félelem mindenkitől, aki Kínából jött.
Na most ugye a nyilvánosságot az többen szóvá tették. Ugye a New York Times írta azt hiszem a múlt héten vagy a hét elején, hogy megdicsérték a kínai vezetőket, még a wuhaniakat is, hogy milyen őszintén a világ elé tárták a problémákat, csak aztán ugye az amerikai újság azt jegyezte meg, hogy ezzel csak annyi az összes probléma, hogy nem igaz, mert hát halasztották, tolták az információk nyilvánosságra kerülését. Itt van ez az orvos, akinek ma halálhírét keltették, Li Wenliangot, aki először hívta fel a figyelmet arra, hogy valami rejtélyes vírus tüneteit látják, és karantén van a kórházában. Ma elterjedt reggel, hogy meghalt, aztán este cáfolták. Hát szóval nem olyan egyszerű azért ez az egész.
Hát azért egy 11 milliós város vezetésének sem egyszerű az élete. Tényleg nem akarom a kínai vezetőket nagyon mentegetni, de most képzelje el, hogy ha maga egy ekkora városnak a polgármestere, tehát mondjuk nagyobb hatalma van, mint a magyar miniszterelnöknek, vagy több ember tartozik alá, hány olyan jellegű hírt kap az ő adminisztrációja, illetve ő nap mint nap, hogy itt egy UFO leszállás volt, ott terrorista gyanús alakokat látnak, amott nem tudom, föltalálták perpétum mobilét, amott meg megjelent egy nagyon ritka vírus, ami fenyeget az egész emberiséget. De a vezetések az egész világon folyamatosan kapják az ilyen jellegű vészjelzéseket. Nem nagyon van olyan katasztrófa, amit valaki nem jósolt volna meg, és hát ez egy egészen nehéz feladat, hogy kiszűrni, hogy mindenből mi a valós, mi az, ami nem valós. Ha mondjuk maga egy 11 milliós városnak a polgármester lenne, és egyszer csak kap egy bejelentést arról, hogy hát itt lázas betegek jelentek meg decemberben, akik amúgy csúnyán köhögnek, és nem tudom, folyik a taknyuk, akkor nem biztos, hogy azonnal lezárta volna a város, és azonnal elrendelte volna a vészhelyzetet, mert sajnos ez egész dolog, ez pont megfázás, meg influenza szezonban történt. Lehet, hogy ez az orvos ez időben felismerte a dolgot, de hát egy ekkora apparátuson átvenne egy olyan információt, ami nem tűnik különösebb, tehát egy felülről vagy kívülről nézve, azért nem tűnik egy nagyon extrém dolognak, hogy néhány ember egy ekkora városban köhög. Ez azért nehéz, tehát ez, valószínűleg ez ilyesmi egy demokratikus országban is megtörtént volna, gondoljuk csak abba, hogy azért most már tudjuk, hogy a amerikai titkosszolgálatokon belül is volt olyan ügynök, aki megjósolt a szeptember 11-ét, csak hát elveszett a rengeteg hasonló jelzés közül az ő jelzése.
Azt kérdezem még meg, hát persze ez nem tudom, hogy mennyire jó kérdés, hogy maga szerint a kínaiak mennyire hajlamosak a pánikra? Lehet ezt így kimondani, akár ránk is, vagy bármilyen nációra azt, hogy mondjuk, mit tudom, élesebben reagálnak a pánikra, mint mások.
Igen, hát nekem ez egy ilyen állandó problémám, hogy én ugye folyamatosan kínaiakról beszélek, de hát azért elég sokan vannak, és nem teljesen egyformák, ugye finoman fogalmazok. Szóval ez nekem állandó egész pályámat végigkísérő dilemma. Azt látom, hogy a kínaiak nagyon sokáig nagyon fegyelmezettek, nagyon engedelmesek, nagyon nyugodtak tudnak lenni, és egyszer csak, nem tudom, évtizedenként vagy évszázadonként átszakad bennük valami, és akkor kitör a pokol, és akkor neki mennek a dinasztiának vagy a kormánynak, és akkor 10 milliók meghalnak. Itt most nincsenek. Én azt látom, hogy nagyon fegyelmezetten tudomásul veszik a kormánynak az intézkedéseit. Nyilván kiskapukat vannak, akik keresnek, meg persze vannak, akik nem tudom, kiszöktek Wuhanból, meg magyar diákot ismerek, aki konkrétan kiszökött az országból, bár ő nem kínai persze, hanem magyar, de nyilván kínaiak is vannak ilyenek. De alapvetően egy nagyon szabálykövető és fegyelmezett nép, és teljes egészében tisztában van vele, hogy ebben az ügyben a kormány az ugyanabban érdekelt, amiben a lakosság abban, hogy ez a vírus szűnjön meg, és azt látom, hogy van azért egy jelentős bizalom a kormányzat fele ebben az ügyben. Nyilván van rengeteg másik dolog, ahol súlyos problémák még kétségben vannak, de szerintem nem ez lesz az a probléma halmaz, ami végleges bizalom megrendüléshez és legitimitás vesztéshez fog vezetni a kínai kormány.
Kedves hallgatóink, Salád Gergely sinológust hallották. A mai adás ezzel véget ért. Próbáltuk körbejárni a koronavírus ügyeit, már amennyire a mi lehetőségeink erre megvannak. Voltak vendégeink, telefonon beszélgettünk mindenkivel, Kelen Karcsi is visszatér a jövő héten, Kemény Dani technikus és Gerendai Ágnes szerkesztő nevében búcsúzom, köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
A megszüntetett Népszabadság egykori munkatársainak műsorát hallották. Jövő hét csütörtökön, folyt köv.